Kaptos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértőnk Kalamár Beáta, a Craft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Fairdeal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Kalamár Beáta. Felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, mint felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robusztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég jelent meg az első könyve, a Craft Leadership, ami apropóját és címét adta a beszélgetéseinknek, ami nem más, mint a Kraftos gondolatok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözöllek be a téged is a stúdióban.
Szia Miklós, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Egy nagyon érdekes témakörhöz érkeztünk el. Az eddigi epizódokban a Craft betűszónak az egyes elemeit bontottuk ki közösen, ugye, ami nem más volt, mint a kreativitás, a reziliencia, az agilitás, a fókusz, és hát ugye magyarban nem jön ki a T betű, az a bizalom, ugye a trust. És ha a könyvedet olvasok, akkor van benne egy modell, és a modell közepén van egy gondolat, ami megint csak eléggé összetett, hogy nem más névre hallgat, mint most angolul fogom szándékosan mondani, a real leader, az az igazi vezető. Úgyhogy erről a témakörről fogunk most beszélni, és egy olyan alcímet adtunk ennek az epizódnak, hogy a vezetői énképről kertelés nélkül. Két kérdést fogok neked tenni egyből, hogy miért akarod kertelés nélkül, mi ez a nagyon őszinte vallomás, vagy őszinte rávilágítás, és ennél egy picit komolyabbat természetesen, hogy miért érzed annak a fontosságát, hogy erről külön mindenképpen beszéljünk?
Én nagyon szeretem ezt a címet különben. Hát azért, mert hogy itt az árny oldaláról is fogunk beszélni, tehát nem csak a szép oldaláról fogunk beszélni, hanem hogy ez a dark side, a sötét oldal, egy kicsit ilyen Craft legyen veletek, dimenziót hozzak be, de hogy miért éreztem fontosságot, hogy erről beszéljünk? Hát, mert a magas minőségű Craft vezető, az tudatos vezető. Tudatos vezető vezetés pedig nincsen önismeret nélkül. Ahhoz, hogy valaki magas minőségű vezető legyen, én azt gondolom, hogy folyamatosan tanulmányoznia kell magát. Az én kép, amit most ki fogok mondani angolul, mert itt azért több dimenzióját fogjuk ennek behozni, a self-image, pedig arról szól, hogy milyen képet mutatsz magadról, te hogy látod magad, és milyen képet mutatsz mások felé. Nagyon tetszett nekem, egyszer szembe jött velem egy ilyen idézet a Scottontól, azt mondja, hogy ne jázd a vezetőt, legyél igazi vezetője, mondjuk. Ez a mottoja ennek a fejezetnek amúgy. Mert ha diszonancia, tehát nincs összhang a belső és az külső énképet között, vagy éppen tovább lehet ezt még bontani, hogy a természetes, vagy az adaptált profilok között, a gondolataid, vagy az érzéseid között, akkor a vezető nem igazi vezető. Tehát akkor ellentmondásos üzeneteket ad ki, akkor összezavarja a fogadó felet. És akkor, hogyha visszamegyünk az előző két epizódra, amiben beszélgettünk, hát akkor a bizalom is nagyon nehezen alakul ki a vezető irányában.
Ez egy nagyon érdekes témakör, de mindenképpen mögé kell néznünk. Segíts nekünk, hogy miből is áll ez egész pontosan, hogy a fogalmat hoztunk be, ez nem más, mint a self-image, akkor miből áll, milyen összetevőket kell nekünk itt figyelembe venni?
Tehát az én kép. Én azt gondolom, és ahogy eljutottam az én képig, hogy ebben nagyon fontos szerepet játszik az önismeret fontossága. Tehát, hogy a vezető tisztában legyen azzal, hogy mik az erősségei, a gyengességei, a mozgatórugói, a motivátorai, a szenvedélye, a passion, ja, itt hadáljak meg, mert ez egy vicces, nagyon elnök, írtam a könyvet, és angol nyelven írtam, anyanyelvi lektor lektorálta és dolgozott rajta, és akkor többször ott volt a kommentben, mert én nagyon bátran beleírtam, hogy hát csillognia kell a vezető személynek, szenvedélye kell csinálnia, mert különben nem jön kereszt, és akkor azt mondta nekem az anyanyelvében, hát ez nem egy romantikus regény. És mondtam, hogy igen, igen, de akkor is, és tényleg, én mindig kitartok, hogy igenis ott kell lenni annak a szenvedélynek, annak a csillogásnak, mert akkor miért akarják az emberek követni a vezetőt? De akkor itt van még az, hogy mivel kell tisztában lenni, tehát a természetes viselkedési tendenciával, vagy esetleg a felvetteket, tehát ami adaptált, amikor maszkol a vezető. Vagy hogy megint visszatérek az értékeiv számára, mi a legfontosabb dolog a vezető számára, mik a szabotőrjei, mi faroltatja ki a vezetőt, vagy éppen a paradigmái, tudod, igen, a berögzült szokásoknak a programja, és ezekből melyek, amelyek segítik a céljai elérésében, vagy melyek azok, amik gátolják. Tehát valójában ki is ő az igazi vezető? Én azt gondolom, ezeket csak egy nagyon alapos önismereti út során lehet megismerni.
Tehát egy szó mint száz, az első és a legfontosabb lépés, az nem más, mint maga az önismeret fontossága.
Bizony. Tehát az én kép másképp, hogy tudja lekottázni, tehát saját magát, akkor elég sok fikció tud kialakulni, vagy majd beszélünk, hogy mi viszi el ezt az igaziból.
Mikor a könyvedről beszélgettünk, akkor egy felfedezésről nekem meséltél. Ezt megosztanád velünk?
Igen, igen, ez nagyon érdekes, amikor szembe jött velem a doktor Tasha Airi. Eléggé nyugtalanító felfedezése, valljuk be őszintén, az önismerettel kapcsolatban, ugyanis azt mondta, hogy a hatalom és az önismeret az fordította arányban áll egymással. Vagyis minél magasabb rangot, pozíciót ér el a vezető a saját vállalatán belül, annál kevésbé ismeri önmagát. Bang! Na most ez egy nagy mondat, szerintem.
Most én egy nagy levegőt vettem, mert olyan, mint valaki gyomron ütnek. Bár én ezt a kijelentést nem először hallom tőled, pontosan ezt a kutatási eredményt, de mindig, amikor ezt meghallom, úgy nagyon elgondolkodtat. Egy picit úgy fogom most fogalmazni, hogy elviszi a valóságtól a hatalom az embereket.
Vagy legalábbis az úton annyi féle torzító tényező jön be, és ezért fontos az önismeret, és hogy önmagunk tanulmányozása, mert ezek a torzító, az útról leterelő tényezők, ezek nagyon nagy hatással tudnak lenni. Mert itt az a kérdés ilyenkor ám, hogy miben kell keresned a te vezetői identitásodat, tehát az, hogy ki vagy te, mint vezető, nyilvános megítélésedben, az eredményeidben, ami szinte a bőrünk alá befészkeli magát, vagy az elismerésekben, vagy ez egy valós, igazi belső erőforrásokból táplálkozik.
Most mondtál pár dolgot, hogy miből táplálkozhat ez, ugye eredményeimben, elismerési vágyamban, minden lett a háttérben, ami úgy tévútra vinheti az önismeretet. Nem állom meg ezt a gondolatot, hogy hányszor, de hányszor hallottam azt, hogy az eredményeik megmutatják azt, hogy te ki vagy. Uh-huh. Ezzel egyet értesz, vagy kevésbé értesz egyet, vagy inkább te ezt hogyan interpretálnád?
Ez azért, hogy azt mondod, mert hogy itt azért, ha magama nézek, és én ezt nagyon jól tudom, mert elvégeztem egy tesztet, amiből kiderült, hogy az egyik szabotőröm a hiperteljesítő, ami azt eredményezi, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy a teljesítményemmel azonosítom az önértékelésemet. Tehát én az én képemet, tehát én akkor vagyok elég jó és szerethető anya, szakember, vezető, ha én kiválóan teljesítek. Tehát azonosítom magam ezzel, ami nem igaz, mert az eredményeim a gondolataimból, az érzéseimből és a cselekedeteimből származtathatók. Tehát nem én vagyok.
Ez nagyon érdekes, mert főleg a multivilágban, a nagyvállalati közegben általában azt szokták nézni, csak a teljesítményre koncentrálnak. Az a jó vezető, most én sarkítok, és lehet, hogy néhányan a hallgatóink közül fölhúzák a szemüldöküket, Ezzel együtt kimondom a kijelentést, tehát nagyon sokszor hallom azt, hogy a teljesítmény az, amihez kötnek egy vezetői minősítést. Uh-huh. De ahogy mondtad, nem csak a vezetői teljesítményhez lett kötni a minősítés, hanem, hogy is mondtad, az a hármas, amit gondolok, ahogy érzek, és hogy cselekszem. És ha már a szabadtérőkről beszélünk, ugye ez azért befolyásolja a mindennapjainkat. Pár szót még a szabadtérőkről mondanál, hogy ezt jobban el lehessen képzelni, mert most csak a téret ismerjük.
Igen, igen.
Nem túl hosszan, de pár gondolatot.
Igen, nagyon sokféle szabadtérőnk van, tehát például valaki az, aki esetleg szeret mindenkinek a kedvébe járni, vagy éppen ő az, akinek nagyon fontos ilyenkor ugye visszajelzések. Tehát ez a másik nagy buktatója ez a történet, hogyha az én képedet nagyon mértékben a külső környezetből származó visszajelzésekre építed. Tehát, hogy ez határozza meg, hogy te mit gondolsz magadról, és te ki vagy te. Most erre hadd mondjak egy nagyon példát, nekem ez azért nyilvánvalóan nem akkor jöttem rá ennek a tanúságára, jóval később. Amikor fiatal voltam, akkor színésznek készültem, és én játszottam is nem csak stúdiószínházban, hanem egy nagy ilyen 1000 férőhelyes szabadtéri színpadon is, játszottam kis szerepet, közepeset, de még nagy szerepet is. És akkor, amikor volt egy premier, és mondjuk egy nagy szerepet játszottam, premier volt, és utána van a parti, a ünneplünk, tehát hogy a premier után, ahol ott vannak a meghívottak, vannak újságírók, vannak színésztársak, van családbarátok, és akkor lementem a premier után erre a partira, akkor mindig ott majd találkoztam az ismerős, hogy gratulálok be, fantasztikus voltál, szintes, tehát sütöttél a színpadon, akkor megyek tovább valaki, gratulálok be, annyira jó színésznő vagyok, de ez a rendező, hogy mi a túrót akart, gőzöm sincs. Mentem tovább, gratulálok, Bea. Figyelj, te annyira küszködtél keményen, de valahogy te is a színdarab, az két külön dolog. A negyedik azt mondja, figyelj, Bea, tudod, hogy szeretlek. Tehát, hogy tisztellek, szeretlek. És ezért mindig is őszinte leszek veled. Hát ez pocsék volt. De és a végére beírtam a teremnek, gőzöm nem volt, hogy valójában milyen teljesítményt is nyújtottam, és én milyen színésznő vagyok.
Teljesen összezavartak. Egyébként engem is összezavartál, mert mondhatjuk azt, hogy régóta ismerjük egymást, egy új oldaladról ismertelek meg. Én azt nem tudtam, hogy te színészkedtél.
Ja, bizony, bizony.
Na, hát akkor nem csak egy felsővezetői coachot ismerek meg benned, hanem egy színészt is.
De ez már múlt, ezt letettük. De hogy itt azt lásd, figyelj, tehát, hogy én azt gondolom, hogy tehát helyén kell kezelni a visszajelzést. És látni kell az, hogy mi az, ami szolgál téged, segít téged, ugyanúgy, mint a paradigmákban, mi az, ami szolgál, mi az, ami gátol, és mi az, amit ezt le kell fejteni arról, mert a visszajelzésben nem csak te vagy benne, hanem a másik személy is, meg esetleg a kapcsolatotok is, tehát ezt le kell bontani. Mert hogy itt azért van ennek a dolognak egy másik oldala, hogy az azért fontos, hogy te lásd, hogy hogyan észlelnek téged az emberek, mert amikor vezetőként bemész egy megbeszélésre, és teszel egy bejelentést, és ott ülnek az emberek, és akkor te úgy egy mondatot, vagy egy bejelentést teszel, és ez teljesen másképpen értelmezik, másképpen landol, másképp élik meg, más hatás kelt, akkor ez nagyon fontos, tehát, hogy te lássad, hogy mi történik. Tehát, hogy ezért fontos a tudatosítás. Na most, amikor ilyen zajlik, akkor ezeket az észleléseket és ennek a különbözőségét sokkal könnyebb kezelni, ha te a valódi, igazi énedet viszed be, és nem maszkolsz, nem egy kitalált képről van szó, nem egy projektált képről van szó. Mert az meg azért része a vezetői működésnek, és most nyitom ki az igazi éntől, már kezdek eltérni, hogy nem biztos, hogy mindent megmutathatsz magadból, mint vezető, mert nem lenne jó, mert összezavarnám, elbizonytalanítaná a szervezetet, mert te úgy érzed, hogy esetleg nem mutathatod, mert gyengének mutatkozol. Tehát sok olyan tényező van, vagy éppen azért, mert hát vagy mi van a tőzsdei cégeknél? Hát ott, ha olyan nyilatkozatot tesz a CEO, ami secperc alatt befolyásolhatja a részvény árakat, tehát eshet, zuhanhat, vagy emelked a részvény. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan és mit kommunikál a vezető, mit mutat a világ felé például.
Itt szeretném tényleg megállítani egy picit. Uh-huh. Behoztál egy fogalmat, ez a kivetített kép. Uh-huh. Azért ezt egy picit bonts ki, kérlek szépen, hogy ez a mit értesz, mit kell alatta értenünk, hogy ne keveredjen össze a self-image meg a projected image.
Igen, most már kettő ilyen fogalmat hoztunk be. Tehát van egy önkép, az önkép az jó, hogy ez tanulmányozáson keresztül, és hogy a belső erőforrásokra kell építeni, de hogy tisztába kell lennünk, hogy itt azért a környezet, a szabotőrök, az elvárások, tehát sok minden befolyásolja, és akkor itt jelenik meg a projektált, tehát a kivetített kép. Hát manapság mindennél fontosabb, hogy milyen képet mutatunk önmagunkról a világnak, de mindez, ez csak, tehát legyünk reálisak, ez egy vetítés, egy tökéletes kép projektálása. Hát és visszatérek meg, a közösségi média arra sarkal minket, hogy mindig csak arról beszélünk, hogy mi a jó, mi a fantasztikus, akár cégről beszélünk, akár magunkról beszélünk. Tehát mindig csak a tökéletes orcánkat mutatjuk kifele, és kevésbé beszélünk a tökéletlenségünkről, pedig a tökéletlenségünk tesz minket valójuk be őszintén egyedivé. Itt azért vannak nagy csapdák, láttam egyszer egy felsővezetőt, szerintem a példa mutatja legjobban, aki részmunkaidős kisgyermekes női menedzsereket bocsátott el arra hivatkozva, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak, vagy hogy nem tudtak túlórázni, ezért bizonyos területeken nem tudtak magasan teljesíteni, csak bizonyos korlátok között tudtak teljesíteni. Pár éve később ugyanez a felsővezető mit csinált? Nyilvánosan felkarolta a női munkavállalók támogatásáért indított globális He for She kampányt. Na most valljuk be, szerintem ez az totális hamis üzenetet. Tehát volt egy kivetített kifele kép, és volt, ami bent otthon történt.
Erről eszembe jut megint egy gondolat, természetesen talán picit provokatív, amikor egy hatalmas olajcég igyekszik magára olyan képet mutatni, hogy ő mennyire környezetbarát, vagy mennyire környezetvédő. A kettő megütközik egymással egy kicsit.
Abszolút, hamis az egész. És ezért, amikor visszamegyünk még nagyon a bizalomra, hát ezek úgy torzítják ezt az emberek. Ha nem is jön át agyban, de az intuícióban lekottázza az ember. Ez ugyanaz, amikor ezért mondtam, tudod, ez a diszonancia szó, amit rám szóltál, hogy ne beszéljek csúnyán. Tehát, hogy a diszonancia az, amikor az ember nem biztos, hogy meg tudja fogalmazni, de érzi, hogy itt valami nem oké, tehát ellentétes üzenetet kap. És itt miért fontos? Mert ha csak azért mondasz valamit, hogy magadat vagy a cégedet jobb színbe tüntess fel, miközben tettei teljesen más képviselnek, úgysem maradhat ez előbb-utóbb titokba, tehát mit produkál az internet. Tehát lehull a lepel nagyon hamar, hiszen itt vagyunk egy transzparens digitális világban. És hát mit csinálsz? Mit veszítesz el? Megint visszamegyünk egy korábbi epizódba? Hát a hitelességedet. Na most ebben az individualista kultúrában azért azt is kell látnunk még, és akkor még mi az, ami zavaró tényezés meghatározza az a projektált imidzseket, hogy a címek, a rangok, a jó megjelenés, az eredmények jelentik az értéket. Pedig néha ezek a dolgok akkor kerülnek helyre, amikor valahogy az egész felborul, tehát két pozíciók között találja magát a felső vezető, és akkor leül, és akkor azt mondja, mi van most? Tehát ki is vagyok én? Egyé váltam a pozíciómmal? Tulajdonképpen az egész életem már arról szólt, hogy ezt a céget vezettem? Én valahol, mint ember elveszítettem magamat ezen az úton? És akkor itt kapcsolódunk vissza az igazi emberhez. Tehát, hogy könnyen válik a felső vezető a pozíció túszává. És félrevezető lehet ez. Meg hát azt is itt fontos említeni, hogy hát ennek a látszatnak, ennek a projektált képnek a fenntartása, hát ez rengeteg energiát viszel. Olyan, mintha egy-két munkát csinálnál, hogyha ha ezt nagyon, nagyon nagyban űzöd, bocsánat, tehát, hogy nagyon más az igazi éned a projektált énedtől.
A szavidat jól értem, hogyha a saját énem, tehát az igazi énem, és a kivetített énem harmóniában van, akkor igazából a energiát nem igénylő folyamatról beszélünk. Ellenben, hogyha én egy egészen más képet szeretnék magamról mutatni, mint aki igazából vagyok, akkor pedig be lehet fulladni igazából ebben a hatalmas nagy munkába, mert annyi energiát fog elvenni tőlem, hogy egy olyan képet vetítsek magamról, igazából nem én vagyok.
Igen, igen.
Na, ez hogy tud megjelenni egy olyan vezetői kultúrában, ahol azért elvárnak ilyen projektált éneket? Tehát arra gondolok, hogy ott vagyok én vezetőként, azért valljuk be, a világ elvárásokat támaszt velünk szemben. Hogyan tudja ezt egy vezető megugrani?
Ennek sok dimenziója van, tehát amikor dolgozom a vezetőkkel, az egyik dimenzió az, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy keresd meg magad a sztoriban. Tehát, hogy tudod a te oldaladról, a te utad, tehát megközelíteni ezt a sztorit. Tehát az angol azt a szót használja, internalizálni. Ez most lehet, hogy magyarba tettem át egy kicsit. Tehát, hogy magadévá tenni. Tehát, hogy a te utad legyen, és ne csak vedd át, és mint egy sablont nyomjad, mert erre szokták mondani a korporát, tehát a multiból, hogy bullshittinggel a felső vezető, elnézést a kifejezésre. Ezt nem is tudom lefordítani, ez így él ez a szó.
Így a leghelyesebb így van.
Tehát így a legszofisztikáltabb. Ez az egyik dimenzió, de van egy másik dimenzió ennek, amikor nem egyszer azon dolgozom vezetőkkel, hogy őket láthatóvá tegyük, mert hogy ők mondjuk a csapatnak vagy a szervezetnek az arca, belül, kívül láthatóvá kell tenni. Tehát, hogy ezen dolgozni, ez a digitális térben, ez egy nagyon fontos eleme van. Na, és ezt nagyon meg kell konstruálni, nagyon okosan kell csinálni, mert ha túltolja ezt a vezető, az ugyanan ellenszenved, és akkor válik, akkor visszamegyek a szerepvezetővé, akkor válik az én kép és az ego etetéséből, és eltűnik az alázat belőle. Tehát ezt nagyon okosan kell csinálni.
Tehát ha nem tudok azonosulni azzal a szereppel, amire én vállalkozom, akkor hogy vagy szerepvezetővé válok, tehát óriási energia kell belepumpálnom, vagy pedig nem az én szerepem ez. És igen, akkor el kell gondolkodni rajta. Na de menjünk arra pontra, hogy még nem fogom elengedni ezt a kivetített képet, hogy mi az, amit táplálja ezt?
Uh-huh. Hát táplálhatja mondjuk az, hogy pozitív benyomást akar kelteni a vezető. Táplálhatja az, hogy esetleg a gyengeségét vagy az alkalmatlanságát akar el titkolni, leplezni. Táplálhatja az, hogy mások benyomásait akarja kezelni. Táplálhatja az, hogy mondjuk a legelőnyösebb oldalát akarja mutatni. Tehát a közösségi média mindenki szép, mindenki okos, mindenki egyre szebb. Táplálhatja az, hogy a negatív hatásokat elkerülje. Tehát itt vannak nem csak ilyen tehát csapdák, de fontos dolgok is, mert a negatív hatásokat igenis el kell kerülni. Táplálhatják a politikai játszmák is ezeket. Táplálhatja a bizonytalanságnak az elrejtése. Tehát nagyon sok minden, amit a külső környezet irányít, és annak való megfelelésről szól ez az egész.
Én ezt azért kérdeztem meg, ezt a két tartalmat, ezt a két összefüggést, mert ha a szélsőségesen gondolunk bele, akkor lehet egy olyan vetülete, hogy hát ez nem egy jó dolog. De valljuk be, hogy nagyon sok ember szeretne kicsit más lenni, mássá válni, és ebbe semmi rosszat nem szeretnék beleszűrni, hanem megváltoztatni azt a viselkedést, azt a képet, ad abszolút az én képet, amit ő szeretne elérni. Példánál illusztrálva, ő egy picit nehezebben döntő egyén, szeretne határozottan és gyorsan dönteni, magyarul meg szereti magát változtatni, de a szó mindenképpen
pozitív
értelmében pontosan. Hogy ilyenkor mi a lehetőség, vagy mi van előttünk? Mit tudunk ebben a helyzetben tenni?
Ez azért fontos, amit mondasz most, mert hogyha én azt vallom, hogy ez a vezetés, az egy szakmahivatás, amit folyamatosan űzni, képezni kell, tehát a vezető folyamatosan úton van. Tehát ő is változik, az elvárások is változnak. Az, hogy milyen volt az elvárás egy vezetővel kapcsolatban mondjuk 20 évvel ezelőtt, és mi most egy felső vezetővel kapcsolatban, teljesen más. Tehát ehhez alkalmazkodni kell ahhoz, hogy valaki sikeres, úgyhogy ez valid, amit kérdezel. Én azt gondolom, hogy itt behozunk egy újabb terminológiát, ez a a jövőbeni énképről, vagy a future self-image-ről hozunk be egy újabb dimenziót. Tehát volt az igazi én, az én kép, az jó, ha ismerjük magunkat, és tudjuk igazából, kik vagyunk, hol vannak a korlátaink. Van a kivetített, amit azért több okból csinálunk, és több késztetésünk, és van az, hogy valahol haladunk, és van, amivé szeretnénk válni, mint vezetők. Vagy éppen újabb karrier köröket alkotunk. Na most ennek az egyik módja az, hogy, és elnézést, hogy angol fogom megint behozni ezt a kifejezést, de hogy fake it until you make it dilemma, tehát csinálj úgy, amíg valósággá nem válik. Na most ez egy megfelelő jó módszer, mert hogy úgy csinálok, mintha határozott lennék, és akkor bízunk benne, hogy egy idő után határozottá válok. Csak hogy ez azért, valljuk be őszintén, ez is megint rengeteg energiát szível. Stresszes tud lenni ez a történet. És hát a stressz az egészségkárosító is tud lenni, hogyha az ember nagyon sok fronton nyitja ki ezt, hogy nekem olyanná kell válnom, másképp kell viselkednem, másképp kell működnöm. Ezért is nem szabad egyszerre mondjuk ennyihez hozzányúlni. Én igazából ezt átfordítottam, és nagyon örültem, amikor találkoztam Amy Cuddynek, egy szociálpszichológusnak a gondolatával, mert ő azt mondja, hogy ne addig csináld, amíg az valósággá válik, hanem addig, amíg azzá nem válsz. Tehát beépíted. Na és ez szól a fejlődésről. Mert hogyha valósággá válik, az még az egy maszkolás. Tehát ezt te konstansan maszkolni fogsz. És ha valaki konstansan maszkol, az rengeteg energiát szívem az embertől. De ha te azon törekedsz, hogy ez hogy váljon a részeddé, tehát, hogy ezt felépítsd önmagadban, ezek egy folyamatos fejlődésről, változásról szólnak.
Ahhoz, hogy ez ennyire változzon, ahhoz az én olvasatomban alapvetően két dolognak kell teljesülnie. Egyik idő, ez időigényes.
Igen.
A másik, amiben nagyon sok embernek a bicskája beletörik, az, hogy azonnal akar, ugye időről beszélek, de most nem csak az időt szeretem behozni, hanem az, hogy sok mindenem változtatni. Uh-huh. Hanem ez csak apró lépéseket lehet az én olvasatomban, de ezek szerint megerősítesz engem felépíteni. Az, hogy én teljes mértékben mássá váljak, akármennyire hosszú is az idő, nem nagyon fog menni, de az, hogy időben és lépésről lépésre kisebb pontokban változtassak, az viszont tud működni.
Ez igen, igen. Hát nem erről beszélem, ezt tanultuk a Bob Proctornál, a Max Felmalcnál, amikor az én képről és a jövőben én képről beszélnek. Szerintem a legcsodálatos példájának Arnold Schwarzenegger, tehát nem tudom, hogy láttad-e a dokumentumfilmét, három részből áll, amikor ő azt arról beszélt, hogy ő meglátta és beleszeretett, és kitalálta, hogy ő világbajnok bodybuilder akar, és kitette a képet szó szerint maga elé, hogy így, és akkor amikor megvolt az a kép, az a vízió, hogy ő hogy lesz világhírű bodybuilder, akkor milyen lépésekkel jutott el odáig, és ezt ismételve épült beléje. Aztán utána, amikor fogta magát, és kitalált, hogy ő filmsztár, nem filmszínész akar, nem filmsztár akar lenni, akkor kitette azt a képet, és akkor utána keményen dolgozott ahhoz, hogy és akkor még hozott egy harmadikat, a harmadik a kormányzóság, de hogy ez az a csodálatos példa, hogy ezt meg lehet csinálni. Ezt fel lehet építeni, és nem veszett el Arnold az egészbe. Mert hogy ez internalizálta, tehát ez egy beleépítette.
Magáévá tette
az egészet. Tehát nem egy maszk, egy szerep volt, nem egy színészet volt, hanem ő vált azzá az egészbe.
Még maradnék itt a dokumentumfilm és ennek tanulságánál, hogy alapvetően az ő döntése az volt, hogy ő bizony Mr. Universe lesz. És milyen érdekes, ezt a döntést meghozta, bele is állt keményen, tehát nem csak ült és várt a kis szobájában, és nézte a képet áhítattal, hanem ezért ő tett. De hogy sem jöttek azok az emberek, azok a helyzetek, azok a segítségek, ami ezt mind-mind lehetővé tette. Volt, aki helyre pofozta, a szó nem fizikai, hanem szellemi értelmében, mert valamelyre eltérült. Ugye a dokumentumfilmből fogom tudni, majd csak visszaidézni, hogy kezdett már nagy arca lenni.
Igen.
És akkor volt egy olyan ember, aki őt kicsit helyre tette. Igen. De milyen nehézségekkel is szembesült ő. És most itt a színészi pályáját, a színész csillagi pályáját fogom megfogalmazni, hogy azt mondják, hogy egy ilyen ember, akinek olyan elképesztő, majdnem egy másik szót mondtam, borzasztó akcentusa van, hogy ezzel nem lehet senki, nem hogy sztár, színész sem lehet az Egyesült Államokban, és megoldotta.
Igen, igen. Igen, itt azért három dolog van, és most említetted is. Az első, hogy döntést kell hoznod, hogy te ezt meg akarod csinálni. Kettő, ki kell tenni egy nagyon éles képet oda, ez a vízió. Tehát, hogy ő oda, még arról is mesél a dokumentumfilmben, hogy többi srácnak a szobája csajokkal volt tele, csajok képeiben, neki bodybuilderek képei vannak, ez annyira megmaradt nekem. És akkor utána meg tényleg az, hogy keményen elkezdett dolgozni aprólékosan különböző elemeken, és a negyedik pedig, amit mondtál, hogy ahogy elkezdett ezen, jöttek a támogatók, a társak, a megoldások, a lehetőségek az úton. De hogy ha ezt az egészet végignézem, tehát, hogy ezt az én kép, az igazi vezető, a projektált, kivetített kép, vagy ez a jövőbeni én kép. Tulajdonképpen, ha belegondolok a felső vezetőknek, amikor a leadership brandről, vagy a vezetői én márkáról beszélgetünk, vagy azon dolgozunk, akkor valójában ugyanerre épül fel. Tehát, hogy mi a te erősséged, ki vagy te, hol tudsz csillogni, mi az, aki amit azzá tesz, aki vagy, akkor mi az, ami hajt téged, mik az értékek, amik fontosak, és miben hiszel, vagy milyen vezetővé szeretnél válni? Hát ezek az elemek teszik ezt össze. És minél inkább hitelesebb a kép, annál inkább keresztül jön, és annál inkább szeretnék az emberek téged követni, mint vezetőt. Tehát nagyon fontos visszamenni az első pontról, hogy ki vagy te, és az önismeretnek, az önmaga tanulmányozásának fontosságáról beszélni.
Ezzel a párhuzammal tudjuk zárni ezt az epizódot. Bea, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ismét nagyon élveztem ezt a beszélgetést, mint az eddigieket is. Nagyon szépen köszönjük a hallgatók figyelmét. Kövessetek minket következő epizódnál is. A Kraft legyen veletek! Kata.